Köszönöm szépen a megtisztelést. Azzal szeretném elkezdeni a mondani valómat, hogy tudomásom szerint két sztéló szoborról tudunk Magyarországon. Egyébként egyre több sztéló emlék, dombormű, tábla, utca, sőt, ma már az az intézet újra Sztéló Gábor intézetté lett, amely sokáig Vasvári Pál intézet volt, amelyben mi laktunk, mint sztéló gyermekek annak idején. De én úgy tudom, ha nem jól mondok, akkor tessék engem kijavítani, hogy tulajdonképpen két szobor áll Magyarországon, amelyik Sztéló Gáborra emlékeztet bennünket. Az egyik szobor a budapesti Deák téren van, amelyet szeptemberben avattunk fel, az ő születésének emlékünnepén, és ugye ez a szobor azt a momentumot, vagy azt az óriási világra szóló szolgálatot akarja ábrázolni, ahogyan a, nem tudom, megfigyelték-e azóta, vagy ott, hogy a gyerekek a Luther kabát alá menekülnek, és ott rejtőznek a Luther kabát alatt, mert Sztéló Gábor rejtegette a gyermekeket. Ez az egyik szobor. A másik szobrot most láttam először, interneten már láttam, de most láttam először élőben, itt Nagytarcsán ezt a fából készült szobrot, amelyben Sztéló Gábor, ha jól tudom, Luther kabátban, és a Bibliát szorítja a magához tulajdonképpen, és ez a szobor, ha szabad így mondanom, nem csak azt a gyermekmentő szolgálatot akarja érzékeltetni, hanem Sztéló Gábor egész szolgálatát. A kettőt nem szabad egymással szembeállítani. A kettőt azért nem szabad egymással szembeállítani, kedves testvéreim, mert aki a Bibliát magához szorítja, az megtesz mindent másokért is. Ha igazán magához szorítja az ember a Bibliát, és ha az ember igazán a Bibliából, az Isten igéjéből él, akkor az megtesz mindent másokért is. Sztéló Gábor életében ez így volt, és ezért az én véleményem szerint folyik erről vita, de szerintem a két szobrot nem szabad egymással szembe állítani, a két szobor kiegészíti egymást tulajdonképpen, és meg akarja mutatni a teljes szolgálatot, amit Sztéló Gábor elvégzett. Szerencsémre az én Baranka Gyuri testvérem az adatokkal már megelőzött engem, úgyhogy azzal nem terheli az én szolgálatomat. 1909-ben született meg, látott napvilágot Budán egy jómódú, egy nagyon jó légkörű polgári házban Sztéló Gábor, Sztéló Aladárnak és Hagenmacher Mártának, talán ez a név az idősebbeknek ismerős még a sörről, ugye ennek a két embernek a házasságából született meg 6 gyermek közül 3. gyermekként Sztéló Gábor. És ebben a polgári házban nőtt fel, és azt is hozzátehetem, hogy jómódúként nőtt fel, és a szülők mindent megtettek azért, hogy a fiúk, meg az összes gyermekük jó nevelésben részesüljön. Az sem véletlen, és ezt már mondtam másutt is, és most kérek elnézést azokért, akik engem már hallottak, mert már nem tudom, hogy mikor, hol, mit mondtam. Ott tartok. Szóval az a helyzet, hogy Sztéló Gábor 4 gimnáziumba járt. Elkezdte a deáktéri evangélikus elemi iskola után, az első osztályt magántanulóként, aztán pedig ott végezte. Elkezdte a piarista római katolikus gimnáziumban, folytatta a Lónyay utcai református gimnáziumban, a következő gimnáziumi évét a Fasori evangélikus gimnáziumban, és az utolsó évét vagy esztendeit pedig a Berzsenyi Soproni líceumban és gimnáziumban fejezte be. Tessék csak megfigyelni, tessék csak elgondolkozni. Katolikus, református, evangélikus. Nem vagyunk ott már a gyökereknél? Nem arról van szó, hogy Gábor bácsi, elnézést, hogy én így mondom, mert így szoktuk meg annak idején, ha van is téló gyerek, akkor tudja velem együtt, hogy őt így lehetett, volt szabad szólítanunk. Gábor bácsinak a lelkülete nyitott volt. És szabad arra emlékeztetni még ezen túlmenően, hogy tudják a testvérek, hogy a Fasori gimnáziumban mennyi zsidó gyermek járt? És mennyi komoly tudós? Nem akarom a neveket most felsorolni. Tehát ő ebben az irányban is nyitottá lett már gyermekkorában. És én nagyon örülök, ha most itt van közöttünk az a finn kedves testvérünk, aki Finnországból indult el, és itt él Magyarországon, akivel Sztélo Gábor odakint ösztöndíjas volt, mert Gábor bácsi, amikor a gimnáziumból a teológiára került, már elhangzott lent a népfőiskolánál, hogy 16 éves korában határozta el, hogy lelkész lesz egy negyedéves teológus hatására, azóta se tudtam kinyomozni, ki volt ez a negyedéves teológus. Nyomoztam, elkértem még az összes fényképet is, meg tablót, meg minden, de nem tudok rájönni egy negyedéves teológus személyes hatására, hogy lelkész lesz, és bekerült először a Berzsenyi Líceumnak az internátusába, majd mikor megépült a teológus otthon, akkor egy Toivo Lajtinen nevű finn teológussal élt együtt. És akkor ez a Toivo Lajtinen azt mondta róla, hogy ez az ember profétai lélek. És ez az ember olyan szociálisan érzékeny ember, hogy a zseppénzéből, mert több zseppénzt kapott, mint a társai, mert jómódú családból számolik, mindig adott valakit. Mert azt mondta, nem menne le a falat a torkomon. Nem fogom ilyen részletesen mesélni az élet történetét. Kikerült Finnországba, ott megérintette őt, már itthon is, de aztán odakint komolyan megérintette őt az ébredési mozgalom. Van egy fénykép, amelyik itt választódik el a haja, és ez a körti frizura volt tulajdonképpen, és ezzel a körti frizurával tért haza Finnországból, és megérintette őt a népfőiskolai mozgalom is, és azt mondta, hogy ezt haza kellene hozni Magyarországra is. Aztán ő azon ösztöndíjasaink közé tartozott, aki akkor szenteltette, vagy kérte a felszentelését, amikor már hazajött, amikor beállt a lelkészi szolgálatba. Egyébként a harmadik ösztöndíjasunk volt, Dedinszky Gyula, Zászkalicki Pál, ismerős nevek talán, Dedinszky Gyula, Zászkalicki Pál, és Sztélo Gábor volt a harmadik, és akkor így ment sorba a többi. Tehát amikor hazaérkezett, akkor felszentelték, és akkor először Budavárba, majd Fasorba került lelkésznek, és onnan 60-ba. A 60-i gyülekezetnek a tagjait is szeretettel köszöntöm, és elmondom, bár ők hallották már, hogy a 60-i templom építésének tulajdonképpen ő volt a motorja, elindítója, és ez a templom vele épült, és azt az anekdotát is olvastam, 60-iak elnézést kérek, hogy amikor elkezdték az alapot ásni, akkor a gyülekezet azt mondta, hogy ez a templom olyan kicsi lesz, hogyha a lelkész felmegy a szószékre, a kántor meg fölmegy az orgona elé, akkor kezet foghatnak egymással. És éppen ezért egy nagyobbat terveztek, amelybe már sokkal többen férnek be, és ez valóban a mai napig is áll. A templomnak a tervrajza is előkerült, úgy tudom, utólag. A 60-i szolgálata tulajdonképpen a templom építéssel és a 60-i gyöngyösi meg egri körzet összefogásával és megszervezésével végződött be, és azután a püspök ide helyezte őt Nagytarcsára, és erre a nagytarcsaiak emlékeznek, és itt szeretnék arra a Luther kabátos Sztélo Gáborra emlékeztetni, aki nem tudom, hogy éle még olyan nagytarcsai, aki akkoriban ezt tapasztalta. Reggel 7:30-kor, amikor még nem volt lelkész lakás, hanem ott a falu másik oldalán kapott lakást, akkor reggel 7:30-kor felvette a Luther kabátot, végigment a falun, Luther kabátban, és nyíltak ki a kapuk, és csatlakoztak hozzá a családok, felnőttek, gyerekek, és telt meg a templom minden reggel. és nagy empátiával szerette a nagy tacsaiakat. Ez anekdóta, de hát nem tudom, hogy igazán megtörtént-e, de én így hallottam, hogy annyira szerette a tarcsaiakat, akik ugye szlovák eredetű, gyökerű emberek, hogy szlovákul is meg akart tanulni és prédikálni. Fel is ment a szószékre, hogy szlovákul prédikáljon, utána a gyülekezet azt mondta, hogy tisztelt úr, tessék magyarul, mert azt legalább értjük. Úgyhogy, de ő megpróbálta ilyen módon is megnyerni azokat az embereket, akik között élt és szolgált. És hát aztán, hogy hogyan és miképpen került tulajdonképpen Budapestre, nekem az a meggyőződésem, hogy az akkori püspök, Raffai Sándor püspök valami olyasmit látott meg benne, ami kevés lelkészben adatik meg, hogy legyen ez az ember egy gyülekezet határain túl, országos méretű szolgálatban álló is, és országos missziói vagy országos ifjúsági lelkészi szolgálatra gondolt, hogy majd ezt a szolgálatot végzi, és hát el is kezdte ezt a szolgálatot, egy árvaház építésének a terve is felmerült, ezt most hagyom, de ez a dolog lassan dugába dőlt, mert a háborúknak a előszele, meg a háborúknak a vihar fellegei jelentkeztek már, és érezték, hogy ez a szolgálat nem fog tovább menni, és akkor egy darabig kórházlelkész volt. És írja, aki olvasta a naplóját, azt tudja, hogy nagy bátortalanul odaálltam egy-egy kórházi terem ajtajába, és megkérdeztem halkan, hogy ne zavarjak senkit, van itt evangélikus? És láttam, hogy a kezek olyan kicsit határozatlanul, de egyre több kéz emelődik fel, és mentem hozzájuk. De már akkor megtörtént az, hogy ott feküdt egy olyan asszony, akinek sajnos már sárga csillagot kellett hordania a kórházban, és aki rákos beteg volt. És Gábor bácsi valahol akkor azt hallotta, hát akkor ugye az idők haladnak, és az orvosi tudomány is fejlődik, de akkor azt hallotta, hogy a rákos betegen, ha még kellő jó stádiumban van, akkor talán a nyersmáj segít. És addig hajtotta az ügyet, amíg nyersmájat szerzett, és bevitte a kórházba. Akkor ez a sárga csillagos asszony azt mondta, lelkész úr, én eddig nem hittem egy szavát se, de mostantól hiszem. Tehát ő, amit mondott, azt élte is, és erre még a legvégén szeretnék majd vissza is térni, és ezzel befejezni az én szolgálatomat is. Ekkoriban fordult nagyot vele, és velünk is, akik akkor már éltünk, a világ, mert ugye 1944. március 19-én megjelentek a németek. És Stéló Gábor azt mondotta, hogy én eddig politikával nem foglalkoztam, engem nem érdekelt semmi, még újságot sem olvastam komolyan. De most éreztem, hogy itt valami változás van, és valami olyat kell kezdeni. És érdekes módon ez egybeesett az akkori püspök gondolkozásával is, mert behívatta őt, és azt mondta neki Raffai Sándor püspök, hogy te Gábor fiam, van itten Budapesten egy jó pásztor nevű református intézmény, amelyik, hát eredetileg így mondották, hogy megkeresztelt zsidó gyermekek megmentésével foglalkozik. Azt kérték, hogy valaki az evangélikus egyházból is képviselje ott az ügyet, én téged bízlak meg, én nem érek erre rá, téged bízlak, és időnként számolj be nekem is, hogy hogy mennek a dolgok. Itt kezdődött. Másnap Gábor bácsi már elment ebbe az utcába, Lázár utcába, a Jó Pásztor Intézetnek a vezetőivel tárgyalt, és rájöttek arra, hogy úgy, ahogyan az előbb hallottuk, és ezt nem részletezem, Merényi Zsuzsától hallottuk, hogy azt hiszem, hogy tőle hallottuk, a háború alatt, tehát amíg a háború folyt, addig 32 gyermek, kisebb, nagyobb otthon létesült. Elhagyott lakások, elhagyott villák, megüresedett szobák, ahová eldugta, őt nem érdekelt, hogy megkeresztelt, vagy nem megkeresztelkedett. Zsidó, bajban van. Halálba fog menni, hogyha nem mentjük meg. És így 32 otthon sikerült létre, 32 otthont sikerült létrehoznia egy jó bő esztendő alatt, és akkor, amikor vége lett a háborúnak, akkor tulajdonképpen már azt lehet mondani, hogy ahogy délután hallottuk, hogy ezen módon, és ez fantasztikus, kedves testvérek, hogy mintegy 1400-1600 gyermeket, és mintegy 4-500 zsidó felnőttet mentett meg. Én nagyon jól tudom, és szeretném tisztelettel elmondani, hogy mások is voltak zsidómentők. Éppen ma olvastam arról, hogy a katolikus egyházban is folyt ilyen akció különböző szerzetes rendek között, és hogyan dugták el őket kolostorokba. És tudom, hogy mások is végezték ezt a munkát, de ennyi embert megmenteni, egyetlen ember szervezésével és a jó pásztor segítségével, ez nem fordult elő. Ez példátlan eset. És akkor befejeződött a háború, és akkor hát sok kalandos dolog volt, amire nem akarok kitérni most, mert erre nem lenne idő. Befejeződött a háború, és megkezdődött az, amit így szoktunk nevezni, hogy honfoglalás. A Weissmanfried család, azt hiszem talán a Mautner család is, de a Weissmanfriedről biztosan tudom, felajánlotta Gábor bácsinak, mert neki mindenkivel volt kapcsolata. A svájci követségtől kezdve mindenkivel az égen, földön, mert ő mindenhol a forrásokat kereste, és nagyszerű érzéke volt a források megtalálására, és azoknak a jó célra való fordítására. És akkor felajánlották neki ezt a Zugligeti helyet, ahol több üres villa is állt, és akkor kezdődött az új honfoglalás. Aki a naplót olvasta, az emlékszik rá, hogy így írják le, hogy Gábor bácsi ment elől, Luther kabátban, hátizsákkal, mellette egy diakonissa, és mögötte a gyerekek talicskával, kordékkal, stb. Vonultak ki Budapestről, ki Zugligetbe honfoglalás, és kezdték meg annak az épületnek, vagy épület tömbnek, vagy épületeknek a rendezését, javítását, mert hiszen azok szurkosak, koszosak, elhagyottak, esetleg károsultak voltak, és ez a munka sokáig tartott. Itt engedjék meg, hogy egy pillanatra megálljak, mert itt egy új rész is elkezdődött Gábor bácsi gyermekmentő szolgálatával. 1945. októberének a második felében tértem haza Franciaországból, amerikai hadifogságból, mint volt hadapródiskolás, akkor ez volt a gondolatom, hogy katonatiszt leszek. Katonatiszt lettem egyébként, csak másfajta. Tehát így tértem haza. És mikor hazatértem, akkor megtudtam, hogy édesanyám Győrben van, a Győri Evangélikus Szeretet Otthon konyhájában, süt, főz, mosogat, ha kell, de elvesztettük a lakásunkat, édesapám pedig, idézőjelben mondom, állami ösztöndíjon volt börtönben. Tehát nem volt hova mennem. Akkor kaptam ezt a tanácsot, hogy menjen a fiú Sztélo Gáborhoz. No de én, a nyugatos, a megmente zsidó gyerekek közé, nem tudom, érzékelik-e a testvérek, hogy mi, hol dobogott a szívem, ahogy szokták mondani a torkomban. Mikor én beléptem az otthonba, és mikor megláttam azokat, akik ott vannak, és bementem Gábor bácsi irodájába, nem is engedte végigmondani, megölelt, bevitt a fiúk közé. Voltak konfliktusaink, mert aztán egyre többen jöttek. Kudar László, csendőr alezredes fia, akit kivégeztek ellenállásért, és sorolhatnám a többieket, akiket akkor kellett menteni, mert az új rendszer üldözöttei voltak. Voltak közöttünk konfliktusok, meg kell mondani őszintén. Voltak közöttünk viták, feszültségek. De jól emlékszem arra a napra, amikor Gábor bácsi azt mondta, hogy most mindenki összejön, mert valamit mondani akarok. Gyerekek, vagy lesz szeretet, és akkor lesz otthon is, vagy nem lesz szeretet, és akkor nem lesz otthon se. Ebből mindenki megértette a dolgát. Tessék elhinni, hogy szinte csodálatos módon pár hét alatt elfelejtettük, hogy ki honnan jött. És egyik este, amikor bejött Szőke Balázs, aki az akkori iskoláknak az igazgatója volt, és azt mondta, fiúk, tegyünk, csinálni kéne valamit, és született bennünk egy valamiféle ifjúsági állam gondolata, kiadtuk a pályázatot, hogy mi legyen a neve, kik legyenek a vezetői, akkor a zsidó többségű fiúkból és lányokból álló közösség ezt a volt hadapródot választotta meg az ifjúsági állam első miniszterelnökének. Azért ez is jel, szerintem. Valaminek a jele. Én legalábbis annak vettem, és hát nagyon elfogódottsággal. Igaz, hogy sokáig nem gyakorolhattam, mert 17 éves voltam ekkor, és a Gaudiópolis ifjúsági állam tagja 18 éves koráig lehetett az ember, és kinőttem, ha szabad így mondom, és Kudarr László, az említett Kudarr László volt az utódom. És nagyszerűen együtt voltunk. Kultuszminiszterünk Horváth Ádám, mai filmrendező, már akkor is a kultúra, és hát akkor elsősorban a muzsika, soha nem felejtem el, hogy, és ezt a múltkor emlegettük is odakint, hogy amikor felcsendült a muzsika, akkor Horváth Ádám azt mondta, hogy csönd, és elkezdett vezényelni, mintha ő lett volna a karmester. És többször is ránk szólt, hogy maradjunk csöndben, mi nem igen maradtunk csöndben. De, és volt igazságügyminiszter, és volt sok minden, így éltünk, és a Merényi Zsuzsa ma azt mondotta, hogy a népfőiskolában, és én erről azért nem beszélek, mert ő beszélt róla, a népfőiskolában nem neveltek, hanem a paraszt ifjak nevelődtek. Ez a szó engem megragadott, és azt mondtam magamban, hogy ez egy nagyszerű szó az ifjúsági államra is, hogy nem neveltek bennünket tulajdonképpen, hanem nevelődtünk. Engedtek magunkat, bennünket, magunkat nevelődni. Ott álltak mögöttünk. Én például a Péterfi tanár urat szerettem legjobban, Bazilides Máriának a fia volt. És ő volt akkor az ideálom. Miért? Eláruljam. Mert egy nyújtóra így fölhúzta magát, aztán kitolta magát. De e felett fantasztikus fej volt. És lehetett vele úgy beszélgetni mindenről, hogy fantasztikus volt. Szerveztünk estéket, vitaestéket, előadóestéket, szerveztünk kirándulásokat, programokat. Lassan-lassan sor került egy tihanyi nyári nyaralásra is, amelyik hát szinte felejthetetlen volt számunkra akkoriban. És mi Sztéló gyerekek közül egy néhányan, tessék elpedni, Tihany és Szántót között átúztuk oda-vissza a Balatont. Csak úgy játékból. Hát fiatal, merész gyerekek, persze volt csónak is mellettünk. És sok minden más emlék is lehetne még, de ez mind oda. Én a mai napig sajnálom, hogy az egyetlen, nem tudom, hogy itt van-e, és elnézést, hogy a nevét ennyit említem, Merényi Zsuzsán kívül, amikor a magyarországi pedagógiáról beszélünk, Sztéló Gábor nevét nem hallom. Pedig pedagógus volt. Pedig volna ma mit tanul. Mert amit csinált, máig példátlan. Máig példátlan. Mert büszkék voltunk arra a demokráciára. A miniszterelnököt le is lehetett váltani. De hát ezt hagyjuk. És sok minden más is volt még, amire büszkék voltunk. Tulajdonképpen a három oszlopon állt ez a Gaudiópolis vagy paxos társadalom. Családok, tehát nemek és korok szerint összegyűjtötte Gábor bácsi házakba. Elnézést, a lányok háza nevét úgy hívták, hogy viperafészek. Bocsánat. A kisebbeké napsugár, meg fecskefészek. Bennünket úgy, hogy farkastanya. Mi legöregebbek. És a többi. De minden csoportnak volt édesanyja. Gábor bácsi fontosabbnak, ő volt az édesapánk, a közös édesapánk, de Gábor bácsi azt tartotta lényegesnek, hogy minden csoportnak legyen édesanyja. Akihez bármikor mehettünk, emlékszem egy Betlen Mária nevű hölgyre, akire a sztéló gyerekek emlékeznek igazán, soha nem mondta azt, hogy nincs időm veletek foglalkozni. De így voltak a többiek is. Az én számomra fantasztikus esztendők voltak ezek. Aztán hallottuk azt is, hogy 1950-ben államosították ezt az intézetet, és az igazsághoz hozzátartozik az, hogy Gábor bácsinak felajánlották az igazgatóságot, hogy folytassa. Azt mondta, nem. Azt a munkát, amit én elkezdtem, veletek nem tudom folytatni. De ez nem csak az államra állt, sajnos ki kell mondanom, ez akkori egyházakra is. Evangélikus és református részről is. Mert Gábor bácsi, nagyon furcsát mondok, és ne haragudjatok meg, majd szaladok. Gábor bácsi nem áttéríteni akart, hanem megtéríteni akart. Értjük? Óriási különbség. És Gábor bácsi nem csak szavakkal beszélt hozzánk, hanem sugárzott belőle. Sugárzott belőle a vagányság is. Ahogy láttuk a mostani kiállításon azt a Mici sapkás fényképét, számomra az a legjellemzőbb fénykép. Ahogy úgy visszanéz a gépkocsi vezető üléséből, tényleg ilyen vagányos mosollyal. És akkor, mikor befejeződött ez a rész, először, ezt most tudtam meg nem régen, újra Budavárba, majd a kelenföldi gyülekezetbe került, mert, és itt bizony őszintén meg kell mondani, hogy nem túl jó szívvel fogadták, mert akkor váltották le Kende György kelenföldi lelkészt, és vitték ki, kitelepíteni, és Botta István lelkész, aki szintén ott volt, és hát nem annyira lelkesedtek akkoriban Sztélógá, de megszerették őt. Megszerették őt a kelenföldiek is. És akkor Kőbányára került, és tulajdonképpen itt figyelt fel arra, hogy mi van, hogy itt emberek eltűnnek Budapestről. Tegnap még itt volt ez a minisztériumi tisztviselő, vagy egyszerű tisztviselő, vagy katonatiszt. Tegnap még itt volt közöttünk, ma meg hol van? És akkor kezdett nyomozni. És akkor egy oldalkocsis motorkerékpárt szerzett, és ezzel az oldalkocsis motorkerékpárral a gyülekezetét megkérte, pakolják tele az oldalkocsiját. Liszttel, sóval, kaláccsal, gyümölccsel, amivel lehet, ami akkoriban adódott, és ment, járta a tanyákat. Megfenyegették. És azt mondták neki, hogy vigyázzon, tisztelt úr, mint ahogy a nyilas világban is megfenyegették, bevitték a Kaszás utcai központba. És nem csak, hogy bevitték a Kaszás utcai központba, hanem azért külön megrótták, hogy ő meg, hát igaz, hogy volt egy mentelmi levele, de bement a gettóba a gyerekeket kimenteni. Én nem tudom, hogy megmertem volna eltenni. Nos, most a kitelepítettekkel ugyanez volt a helyzet. Az akkori rendszer akkori üldözöttjeihez fordult, azt mondta, mindig bocsánatot kérek, de idézem, engem nem érdekel, hogy nyilas volt, vagy zsidó volt, bajban van. Ugye értjük? Azután közbe történt az, hogy 56-ba kikerült a család, ő pedig folytatta itthon a munkát, és 1951-ben aztán egyre inkább az egyház megbízásából az országos szeretett szolgálatunknak a munkásává, szervezőjévé lett, és ez volt az utolsó nagy szolgálata, mert akkoriban nem csak az iskoláinkat fenyegette az államosítás veszélye, testvérek, hanem a szeretett otthonainkat is fenyegette az államosítás veszélye. Ezt Sztéló Gábortól tudom. Mert ő írt egy jelentést, odakint már, 1951 és 61 között volt ő, ilyen vezető, és írt egy jelentést, és abból megírta, hogy miket vettek el, sőt, az is nehezítette sajnos, és az igazsághoz hozzátartozik, bármilyen kemény is kimondani, hogy az egyházi vezetőségtől meg azt a parancsot kapta, hogy a szeretett otthonba az elbocsátott, szélnek eresztett diakonisszákból egy-egy otthonba háromnál többet nem szabad fölvenni. Az egyháztól kapta ezt. Úgyhogy nagyon nehéz szó, a romokból mentette meg a diakóniánkat. Amikor azután már összegyűjtötte és megszervezte, én jártam még az akkori akkor még talán nem tudom, ez volt-e a neve, akkori Sareptába, azok között, a gyerekek között láttam őt, akiket így szoktunk nevezni, hogy fogyatékos gyerekek. Szellemileg, testileg fogyatékos gyermekek, de láttam, hogy a szó szoros értelmében, amikor Gábor bácsi belépett, akkor a nyakába ugrottak. És nem engedték el. És ölelték, csókolták. Mert érezték belőle ők is a szeretetet, ahogy mi, Gaudiópolisban, ahogy a háború alatt meg a zsidók. Befejezem most már. Én azt hiszem, szabad ezt a szót kimondanom, hogy ő mentett embereket, és szinte mindig az akkori aktuális hatalommal szemben. Érdemes ezen is elgondolkozni. Vajon ma mit tenne Sztélo Gábor? Vajon ma kikhez fordulna Sztélo Gábor? Ez is egy ilyen érdekes gondolatsor. Az, szeretném, ha megengedett befejezni, hogy itt van el az ige, hogy nincs senkiben nagyobb szeretet annál, mint ha valaki életét adja. Valaki tőlem megkérdezte, hogy milyen hite lehetett Sztélo Gábornak, hogy merte vállalni ezt a szolgálatot. Gábor bácsi nem így válaszolt rá, hogy milyen hite. Sose beszélt a saját hitéről. Én nem emlékszem rá, pedig hallgattam sokat. És mindig sok hallgattuk, pedig nem volt kötelező Isten tiszteletre járni a Gaudiópolisba. De ott voltunk mindig mindnyájan. Horváth Ádámtól kezdve végig. És óriási hatással volt ránk. Amikor megmondta, milyen egyszerű dolog, hogy szeretni másokat. Mert azt mondja, sötét időket éltünk, de Isten szeretete idejét éltük, a sötét időkben is. A sötét időkben tapasztaltuk meg Isten szeretetét. És ezzel fejezi be aztán a naplóját is tulajdonképpen. És én azt hiszem, Gábor bácsit a szeretet, ha szabad így mondanom templomban, az Isten szeretete fogta meg. Tette az ébredés szolgájává, tette a zsidók megmentőjévé, a népfőiskola megteremtőjévé előbb, a zsidók megmentőjévé, a nevelővé, a kitelepítettek, üldözöttek megmentőjévé, és az országos diakóniai szolgálatunk megmentőjévé és megszervezőjévé. Testvérek, én a múlt hetekben vettem észre, hogy a Jerdicsérjük kezdetű éneket mi nem jól énekeljük. Én egy olyan gyülekezetben élek Kőszegen, és oda kell még máma haza sietnem, egy olyan gyülekezetben élek Kőszegen, ahol német istentisztelet is van. És csodálkozva vettem észre, hogy a Jerdicsérjük Istennek a német szövegét, nem mondom most németül, de magyarul hadd mondjam, adjatok hálát Istennek szívvel, szájjal, és kézzel. Majdnem azt mondtam, hogy hoppá. Mi ellelkiesítettük, szellemiesítettük, amikor mondjuk, szívvel, szájjal, lélekkel. Szívvel, szájjal és kézzel. Gábor bácsi nagyon sokat beszélt ebben a diakónia jelentésében a kezek evangéliumáról. És mivel a szíve megtelt Isten szeretetével, és mivel a szája megnyílt ennek a hirdetésére, nem tudott más tenni, mint a kezével is tenni valamit, és ezt köszönjük Istennek, és én meg köszönöm a türelmet.
Köszönjük szépen ezt a lebilincselő előadást, de még talán nem kellett volna Laci bátyámnak leülni, mert azt beszéltük meg, hogy ha esetleg egy-két kérdés van, akkor még arra is legyen lehetőség. Túl sok nem lehet, de egy-két kérdés szerintem lehetőség. Ha nincsen, akkor még egyszer megköszönjük. Talán nekem egyetlen egy ilyen gondolatom vagy kérdésfélén van, hogy azért, mert megtelt az Isten szeretetével Gábor bácsinak a szíve, azért tudta elfelejteni, vagy kérni is azt, hogy felejtsék el, hogy ki honnan jött, és ne azt nézzék, hogy mi az, ami elválaszt, mi az, ami összeköt. Ha jó lenne, hogyha mi is ezt tudnánk tenni.
Sőt, bocsánatot kérek, még azt is el tudta felejteni, mikor őt elfelejtették. Mert volt erre is idő. Amikor ő, és úgy tette, hogy nem vár soha semmit semmiért. És amikor elfelejtették, tudomásul vette. Egy dolog volt, ami nagyon bántotta őt. És örülök, hogy itt van egy finn testvérünk velünk, aki ennek tanúja, sírva készült haza. De hát az Úristen nem engedte.